A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Az utóbbi évek statisztikáit figyelembe véve minden bizonnyal azt állapíthatjuk meg, hogy az évi csapadékmennyiség évről évre csökken, a lehullott csapadék időbeni eloszlása pedig aggodalomra ad okot, hiszen az idei aszályos nyár után esős időszak állt ugyan be, ami azonban a mezőgazdaság számára már késő volt, és elkészült a 2030-ig tartó időszakra szóló országos erdészeti stratégia. Víz, erdő és hulladékgazdálkodásról beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Táncos Barna, környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, miniszter úr!
Jó napot kívánok, és megtisztelettel üdvözlöm én is a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Telefonszámunk 0265-22-20-22, SMS számunk 0740-274-165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro, amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Az aszály bizony megtizedelte a mezőgazdasági termést, sok helyen ivóvízellátási gondok is jelentkeztek idén-nyáron, a helyzet pedig évről évre rosszabb lesz. Van az országnak erdőstratégiája, ami nagyon fontos, és beszélünk is néhány perc múlva róla, de van-e vagy készül-e egy vízgazdálkodási stratégia, hiszen azt látjuk, hogy hirtelen nagy mennyiségű esők zúdulnak le mostanában, amiből vajmi kevés hasznosul például a mezőgazdaságban.
Igen, valóban évről évre változik ez a helyzet, évről évre rosszabbak a statisztikák, és ha visszatekintünk az elmúlt 100 év méréseire, azt láthatjuk, hogy ezelőtt 100 évvel minden 10 évben volt statisztikai számokat elemezve egy aszályos év, akkor is volt aszály, ezelőtt 100-300 évvel is voltak nagyon nehéz periódusok. A kérdés az, hogy 10 évente hány ilyen aszályos év jelentkezik, és 100 évvel ezelőtt minden 10 évből egy ilyen aszályos év volt, 50 évvel ezelőtt 3, 2000-től errefele pedig minden 10 évből az évek számának fele aszályos. Tehát 5 év a 10-ből olyan csapadék hiánnyal, olyan 5 évet olyan csapadék hiány jellemez, amely nagyon nehéz helyzetbe hozza most már nem csak a mezőgazdaságot, hanem az ivóvízellátó rendszereket is. Ezért nagyon-nagyon sok beruházás, nagyon sok rendszert újra kell tervezni, újra kell új elemeket kell beépíteni. Elsősorban a kapacitásokat kell növelni ahhoz, hogy az ivóvízhálózatok előtt álló tározók, azok hosszabb időre tudják biztosítani az ivóvizet. Ez hosszú távon egy fontos dolog, és minden önkormányzat abban kell gondolkozzon, hogy ezeket a tározó kapacitásokat tudja nevelni. Ehhez uniós és hazai forrásokra is szükség van. Természetesen, hogy ez a helyzet nem jellemez minden önkormányzatot. Vannak önkormányzatok, akik jelen pillanatban is rendelkeznek elég nagy tározó kapacitással ahhoz, hogy túléljenek egy 2-3 hónapos aszályos időszakot. A második probléma, amelyre folyamatosan gondolni kell, az a fogyasztás és a pazarlásnak a kiküszöbölése. Figyelnünk kell otthon a háztartásban arra, hogy mire használjuk az ivóvizet. Akkor, amikor nincsen asszály, akkor ugye a nyomás is kisebb a tározó kapacitásokon, mert akkor senki nem használja a kerti öntözésre a csapvizet, úgymond. Abban a pillanatban, amikor megjelenik az aszályos periódus, akkor mindenki a saját kis zöldséges kertjét megpróbálja szinten tartani, karbantartani, öntözni, és ez még nagyobb problémát generál ezekben a periódusokban. Tehát akkor, amikor baj van, akkor oda kell figyelni arra, hogy egymást ne hozzuk még nehezebb helyzetbe, és a szolidaritás ilyenkor fontos a közösségen belül, hogyha az önkormányzat úgy látja, hogy korlátozni kell például az öntözésre használt víz mennyiségét, akkor ezeket a korlátozásokat, ezeket a javaslatokat, ezeket be is kell tartani. A harmadik komponens pedig a víztározó kiépítése. Azzal, ezekkel a polderekkel, ezzel az ideiglenes víztározókkal tudjuk megállítani az azonnal lezúduló nagy mennyiségű vizet, hogy ez be is kerüljön a patakmedrekbe, a folyómedrekbe, és árvizeket generáljon. Ugyanakkor ezek az ideiglenes tározók, ezek fent tudják tartani azt a plusz mennyiséget, amely a helyi mikroklímát segíti abban, hogy a helyi esőknek a valószínűsége nagyobb legyen. Sajnos az elmúlt 70 évben, vagy főleg a kommunizmusban a lecsapolás, a víznek az azonnali kivezetése a vízgyűjtő medencékből, ez jellemezte az egész vízgazdálkodási rendszert.
Hát azért a rendszerváltás után ez nem sokat változott jó irányban azért.
Igen, a rendszerváltás után ezeket a víztározókat, vagy ezeket a lecsapoló árkokat még karbon sem tudta tartani, például a mezőgazdasági minisztérium, mert a lecsapoló rendszer ott volt. De a fontos az, hogy az új beruházások azok arra koncentráljanak, hogy minél több vizet tudjunk megtartani a vízgyűjtő medencékbe. Ezzel kapcsolatosan az új reziliencia építési tervben egy külön komponens foglalkozik ezzel. Ezt miniszterként többek között azért javasoltam, mert az elmúlt években a Csíki medencében többször volt szó arról, hogy szükség van például a Felcsíkon, Alcsíkon olyan tározó kapacitásokra, Csíkszeredától keletre például, észak-keletre olyan tározó kapacitásokra, amelyek egyrészt az árvíz veszélyes területeket csökkentik, ezt a piros térképet, ahogy így nevezzük a minisztériumban, vagy vízügyes kollégákkal, a kockázati térképet át tudjuk szabni, és azt tudjuk mondani, hogy akkor a belterületek, a falvak területei, azok nem, már nincsenek árvízveszélyes helyen, és ugyanakkor lenne elegendő víz arra, hogy akár öntözésre is lehessen azt használni. Mert az öntözőberendezések jók, fontosak, de ha nincsen amivel, akkor ha nincsen elég víz, akkor használhatatlanok, ugyanakkor nem megoldják a problémát, hanem kezelik a tünetet, a szárazság, a mezőgazdasági területeken tapasztalható szárazságot. Ezért a vízgyűjtő kapacitások, ezek a polderek, ezek az ideiglenes tározók, ezek nagyon fontosak. A Csíki medencében már terveztünk ilyeneket, kivitelezésre készítjük jövőre ezeket a projekteket. A Maros mentén, a Küküllő mentén, a Szamos mentén is vannak ilyen új tározó kapacitások tervezés alatt. Ezeket mind-mind a tavaly és az idén indítottuk, mert ilyen jellegű beruházások az elmúlt évtizedekben nem voltak. Új ideiglenes vagy permanens tározók, polderek építésére nem nagyon volt beruházási összeg a vízügynél. Ezeket most indítottuk el, épp azért, hogy az aszály problémát többek között így is kezelni tudjuk.
Túl távoli cél az számunkra Romániában a bizonyos szivacsvárosok létrehozása, miniszter úr? Már láttunk Németországban, és több országban azért van már példa, hogy mikorában ezeket a lápos területeket lecsapolták, most meg igyekeznek ezeket visszaállítani, hiszen ezeknek megvan a maguk szerepe.
Elindult egy ilyen folyamat egész Európa szerte. Ugye az volt a városok esetében is, de nem csak a városok esetében is, az alapelv, hogy jó nagy sáncokat, jó nagy levezető csatornákat kell építeni ahhoz, hogy az esővizet azonnal ki lehessen vinni a város területéről. Ezt neki változtatni, ezt a politikát, ezt a filozófiát, ezt a közpolitikát, és lehetőséget kell teremteni arra, hogy a városok területéről összegyűjtött esővizet minél több ideig lehessen az illető térségben tározni. Ezt utólag lehet akár öntözésre is használni, de lehet, amit mondtam, hatása van a helyi mikroklímára is, és segít abban, hogy helyi eső kialakuljanak. Természetesen, hogy ez egy hosszú folyamat. Tehát ahhoz, hogy átálljunk egyik politikával a másikra, egyik rendszerről a másikra, rengeteg terv kell elkészüljön, és rengeteg pénzre van szükség. Elkezdődtek a tervezések 2-3 város esetében, az ipari területek esetében is ugyanez kell legyen majd a hosszú távú koncepció, hogy egy ipari park területéről például nem kivezetjük azonnal, bevisszük a patakba, a folyóba az esővizet, és leengedjük a víz mentére, és kivezetjük a vízgyűjtő medencéből, hanem be kell gyűjteni olyan tározó kapacitásokban, aminek a kiépítés, amit mondtam, pénzbe kerül. Változik a világ, Amerikában nagyon-nagyon sok ilyen kapacitás van, így is építik már az új lakónegyedeket is, és erre kell valószínű Európa is átálljon minél hamarabb.
Azt írja Erzsike Sánzsmány, jó napot kívánok, érdekelne, hogy hol, hogy, mikor lehet pályázni villanypásztorra, nekünk van, és nem 1500 lejbe, hanem 3500.
Készítettünk egy kiírás tervezetet, szeptember folyamán véglegesítjük, sikerült pénzt tenni rá a környezetvédelmi alap költségvetéséből, 15 000 lejes támogatást javasolunk a magánszemélyeknek villanypásztor vásárlására, az önkormányzatok számára maximum 1 millió lejés támogatást, abban az esetben, hogyha az önkormányzatnak vannak olyan területei, amelyeket szeretne őrizni, megvédeni a vadállatok támadásától. A kis és közepes vállalkozások, a farm, a gazdaságok számára is lehetőség lesz pályázni. Várhatóan október folyamán a pályázat kiírásra kerül, így jövő év tavaszán mindenkinek már meg lehet az új villanypásztora, amelyet ebből a programból vásárol. Egy megoldás, sajnos nem a varázspálca, mert saját tapasztalatból is tudom, hogy amikor nem tud átugrani rajta, akkor aláás és bebújik alatt, amikor nem tud bebújni, akkor elszakítja, de vannak esetek, amikor hatékony, és amikor jelentős területeket meg lehet vele védeni.
Igen, István írja, szintén ide kapcsolódva, tiszteletem, nemes és nagyon fontos témák a hosszú távú jövő szempontjából, de a medvék most esznek meg terményestől, állatostól. Tüntettünk, minisztériumhoz írtunk, nincs valós megoldás az állomány csökkentésére, segítség, István. Van lehetőség a helyzet megoldására,
miniszter? A valós megoldás tavasszal jóvá is hagytuk, egy miniszteri rendelettel 220 egyet kilövésére engedélyt adtunk, ebből 140-et azonnal ki lehetett volna lőni. Sajnos ebből a 140-ből a lehetőséggel csak 50-60 esetben éltek azok a vadászegyesületek, akik megkapták a lehetőséget arra, hogy csökkentsék az állományt és az ember-medve konfliktust bizonyos területeken. Nem a Hargita megyei, vagy nem a, talán a Kovászna megyeiek se állnak túl rosszul, más megyékben sokkal rosszabbul állnak, de még Hargita megyébe se lőtték ki 100%-osan az összes ezt a teljes kvótát. Ezen túl pedig továbbra is van lehetőség arra, hogy ha kérést nyújtanak be, akkor a minisztérium engedélyezi a kilövést. Ha embertámadás van, hogyha kultúrákban támadás van, hogyha állatok ellen támadás van, akkor a minisztériumnak engedélyeznie kell. Az elmúlt két hétben hosszú-hosszú vita után a kollégákat arra mondhatom kényszerítettem, hogy a procedúrákat egyszerűsítsék, gyorsabban kiadják ezeket az engedélyeket, mert az igazság az, hogy itt van egy a minisztériumban, a biodiverzitás osztályon egy olyan filozófia, amelyet mi soha nem értettünk azok, akik ismerjük a medve problémát, de ezek a folyamatok még felgyorsíthatók és felgyorsítjuk. A károkat be kell jelenteni, be nem jelentett kár nem létezik, tehát abban az esetben, hogyha gyümölcsös vagy kultúrát tett tönkre a medve, akkor a kárt kötelező módon be kell jelenteni, ellenben nem lesz statisztikai adat arra, mivel bizonyítani tudjuk, hogy medve problémákkal küzdünk. Ezen túl pedig kifizettünk minden olyan medve kárt, amely az ellenőrzés során jóváhagyásra került. Ma a minisztériumnak nincsen tartozása ebből a szempontból. Vannak olyan medvekárt dossziék, amelyek a regionális erdőrségnél visszautasításra kerültek, azokat vagy újra le kell tenni, kiegészítve a dokumentumokat, vagy meg kell felebezni a visszautasítást, de ennyi pénzt még soha nem fizetett a minisztérium medvekára, mint 2021-22-ben. A medvepopuláció felmérését év végére befejezzük. Ez volt a feltétele annak, hogy egy új medvepopuláció szabályozási politikát el tudjunk indítani. Hosszú-hosszú harc után úgy látom, hogy az év végére sikerül ezt a populáció felmérést befejezni, és 2023-at már egy új filozófiával tudjuk indítani.
Visszakapcsolódva a vízhez, Júlia írja, üdvözlöm Önöket, az a kérdésem, miért nem intézkedik valaki, hogy az utcai drága jó vízű mélykutakat rendben tartsák? Valamit kellene tenni, Júlia írja.
Hát az utcai mélykutak azok valószínűleg a helyi önkormányzat, vagy a helyi közösség ügykezelésében vannak, mert ennek az utcai mélykutaknak nem volt valószínű tulajdonosa. Azokat az önkormányzat vagy a helyi közösség tudja rendben tartani. Egy jó vízforrás lehet természetesen, hogyha még elég bővízűek azok a kútak, és a mostani fogyasztáshoz jelentősen hozzá tudnak járulni. Tudnunk kell azonban azt, hogy ezelőtt 50-100 évvel töredékét használták a vízmennyiségnek, mint amit most használunk. Akkor az állatok itatására hordták a legtöbb vizet.
Nem automosásra.
Pedig az automosástól, az automata mosógépen keresztül a mosogatógépig el a fürdőszobában használt víz, ez az elmúlt 50 évben többszörösére növelte az édesvíz, az ivóvíz fogyasztást, tehát egy új szintre lépett a közösség, a társadalom, ami teljesen rendben van, mert a higiénia szempontjából ez így van rendjén, ugyanakkor a lehetőségét, tehát annak a lehetőségét nem szabad elszalasztani, hogy racionálisan csökkentsük a fogyasztást. Természetesen nem arról van szó, hogy kevesebbet mosakodjon a 21. században az ember, hanem arról, hogy próbáljuk nap mint nap csökkenteni a nem racionális fogyasztásos vagy a pazarlást.
Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi vízügyi és erdészeti miniszter, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk @marosvasarhelyi.ro, amennyiben kérdésük van ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Egy hallgatót köszöntök, haló, jó napot kívánunk!
Napot kívánok! István vagyok. Azt akarom mondani a miniszter úrnak, hogy egy este néztem a televízió, nem mondom, hogy milyen televízió, néztem, egy tudósnak állította be magát egy iparos, hogy mindenből tud, a petpalacból, a műanyagzacskókból, a gumiból benzint állítani, és mindenféle hülyeséget össze, én szerintem hülyeséget össze-vissza mondott, hogy önök nem álltak szóba vele. És minden minisztert azt mondja, sorra betult az egészet a 30 év alatt, és egy se állt vele szóba. Na mit teszik szólni, ön tud-e erről az iparosról, hogy ki az az iparos, hogy egy olyan dolgokat mondott, hogy az embernek a füle fölállott. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.
Viszont hallásra én csak annyit teszek, hogy 30 év alatt csak szóba állt volna valaki vele, hogyha komoly lett volna, de miniszter.
Köszönöm szépen a témafelvetést. Mindig kerül olyan világmegmentő, aki úgy érzi, hogy soha senki nem hallgatta meg őt. Nem tudom pontosan, hogy milyen tudományos módszerről lehet szó. Az egyértelmű, hogy vannak, évről évre jelennek meg új tudományos vívmányok, évről évre jelennek meg új technológiák. Ezek a technológiák ipari szintű felhasználásra kerülhetnek, hogyha kiállják ezt a próbát laboratóriumi szintű pilot projektek, ilyen próbálkozások nagyon-nagyon sok esetben vannak, és nem csak Romániában, Magyarországon, Németországban különböző kutatások, különböző egyetemi központok által összeállított rendszerek. Elméleti lehetőség van arra, hogy a műanyagból ismét krakolajat vagy más üzemanyagot tudjanak előállítani. Mindig az a kérdés, hogy ez ipari méretben tud-e működni. Nem mindegy, hogy 100 kilóból vagy 100 ezer tonnából állítjuk ezt elő. Mindig ez a legnehezebb próba, amit egy-egy ilyen megoldás ki kell álljon. Ha ez az úriember nem sikerül, ennek az úriembernek nem sikerült 30 év alatt senkit meggyőzni róla, és egyetlen vállalkozó se vásárolta meg az ő technológiáját, akkor valószínű, hogy nehezen alkalmazható. Ezek a megoldások, ezek üzleti alapú megoldások kell legyenek. A kiépítésére, a rendszer kiépítésére lehet támogatást nyújtani, de mindig feltevődik a kérdés, hogy közép-hosszú távon a gazdasági próbát is kiállja egy ilyen technológia, mert állandó plusz finanszírozást nem lehet mindig biztosítani nekünk.
Elkészült a 2030-ig tartó időszakra szóló országos erdőstratégia. Milyen célokat határoztak meg ebben a stratégiában?
Úgy gondolom, hogy Romániának szükség van egy új irányra, egy új stratégiára, amely az erdőgazdálkodást új mederbe tereli. Az erdőgazdálkodás nem kimondottan az erdővédelemről, de nem is kimondottan a kitermelésről kell szóljon. Meg kell kapni azt az arany középutat, amikor a legértékesebb erdőket, a legértékesebb élettereket védjük, óvjuk. Ugyanakkor vannak olyan kitermelési módszerek, technikák, amelyekkel az erdőt, az életteret is lehet védeni, de meg lehet teremteni a lehetőségét annak, hogy a megfelelő mennyiségű faanyag a tulajdonosok és a piac a gazdaság rendelkezésére legyen bocsátva. Egy ilyen harmóniát szeretnénk az új erdészeti stratégiával teremteni. Ugyanakkor Romániának főleg a déli részen sokkal nagyobb erdős területekre van szüksége. Ez azt jelenti, hogy ezeken a területeken új erdőket kell létrehozni, erdőt kell telepíteni. Ezzel párhuzamosan természetesen, hogy a hegyvidéki zónában is, a Kárpátok vidékén is lehet még az erdős területeket nevelni. A másik pont, ami nagyon fontos az erdőstratégiában, hogy a tulajdonosokat hogy kezeljük. Ma Romániában az erdőgazdálkodás az a szigorú büntetésekről, a kényszerített megoldásokról, az állandó ellenőrzésről és a riogatásról szól. Van is ok, amiért van is oka ennek, hisz nagyon sok túlkapás és nagyon sok visszaélés volt az elmúlt években, évtizedekben. Azt szeretnénk, hogyha a tulajdonost másképp jobban megbecsülné az új jogszabály háttér, azt szeretnénk, hogyha a tulajdonost ösztönöznénk arra, hogy megfelelő erdőgazdálkodást folytasson, nem kényszerítenénk. Azt szeretnénk, hogyha a tulajdonosnak jó volna gazdasági szempontból is, hogyha az erdő megfelelő állapotban van mindig. Ezzel párhuzamosan szükség van arra is, hogy az új procedúrák azok egyszerűsítve legyenek, hogy az új procedúrák ne plusz terhet jelentsenek a tulajdonosoknak, az erdőgazdálkodóknak, hanem egyszerűsített módszerrel, informatikai rendszerekben könnyen lehessen követni a fa útját, és ki lehessen szűrni azokat a vállalkozásokat, amelyek, vagy azokat a személyeket, akik visszaélnek, akik a törvényt nem tartják be. Erre készült egy tervezet, szeptember végére kerül elfogadásra, utána pedig a következő lépés, hogy a gyakorlatba ültetést jogszabályokba, miniszteri rendeletekbe, kormányhatározatokba, törvénybe ültessük át.
Igen, hát talán ez lesz a nehezebb része, ugye ennek az egész stratégiának. Két hallgató is várakozik a telefononalban. Jó napot kívánok!
Halló!
Jó napot kívánunk!
Igen, jó napot!
Jó napot kívánok! Tisztelem a miniszter urat, és Önti Szegedalsi úr, István vagyok.
Hallgatjuk, István!
Én nem vagyok ízügyi szakember, volna egy javaslatom. Nagyon kár volt az ipari víztárolókat felszámolni, az öntöző berendezéseket tönkretenni és az alumínium csöveket eladni, akik eladták, nem tudok én erről. Ezeket nagyon-nagyon jó volna visszaállítani lényegében, mert gombaszerűen megnőttek az autómosok, és ne az ivóvizet, amit a közművek kitisztítnak szűrők és bizonyos módszerek által, hogy iható legyen, azt használjuk kérem szépen, és akkor tökéletes lenne, hogy volna ahonnan locsolni, ne a derítő állomásokba folyjon az utcáról és a nagy esőzések által felgyülemlett víz, hanem egy ilyen tisztító, illetve tisztító, egy ilyen ipari víztárolóban, ami van például Sepsiszentgyörgyön is, ami nem működik már évek óta, és az ivóvízzel mossuk a budit is, jó természetes, hogy ennek bizonyos szabályai vannak, de akkor ezek szerint a budi tartalmból is lehet fizetni. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Viszont hallásra köszönjük, miniszter úr.
Köszönöm szépen. Épp ez a téma, amelyet az elmúlt hetekben, hónapokban egyre gyakrabban felvetek. Önkormányzatoknak van is néhány kis projekt, ahol az ipari vizet szeretnénk előállítani, felfogni, tározni és használni különböző célokra. Az egyetlen nehézség, hogy az ipari víznek elméletileg egy új hálózatot kellene építeni, hogyha a város közepén valahol van egy ipari létesítmény, és azt szeretnénk, hogy az ivóvíz hálózatot használja, akkor oda külön akár több kilométeres ipari vízvezetéket kellene vinni. Ezek a szűk keresztmetszetek ebben az új stratégiában, de amit mondtam, dolgozunk azon, hogy minél több ipari vizet fogjunk fel, és minél több ipari vizet használjunk olyan célokra, amelyekkel tudnánk kizúgni, olyan helyeken, ahol ki tudnánk váltani az ivóvizet. Jogos a felvetés, és jó a meglátás a kedves hallgatónak.
Igen, hát ezek a rendszereknek a kiépítése bizony drága, sok pénzbe kerül, de az az érzésem, hogy nem nagyon lesz más választásunk rövid időn belül, azért hozzá kell látni ezeknek a rendszereknek a megépítéséhez. Én egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A telefonnál Kerekesi Bolya. Tessék. Azt szeretném kérdezni, hogy ezzel a medve maffiával kapcsolatban, én megmondom őszintén, hogy valóban csak annak tudom nevezni, és nem én vagyok az egyedüli. Akik kemény pénzeket kapnak külföldre, innen, onnan, hogy ők nem csinálnak semmit, csak védik a medvét. És mitől vannak ezek, akik fényképezést megszerveznek kemény pénzekért. Az érdekelne, hogy ezeket mennyire adózzák, mennyi adót fizetnek ezek valamikor. Most például azok, akik szervezik ezeket a medvefotózásokat. Hogy nem, nincsen lehetőség, hogy ezeknél egy jóval emeltebb adót fizessenek, amiből majd azokat a szerencsétleneket, akiket megtámadott a medve, vagy elveszítették hozzátartozójukat, árván maradt gyerekek, hogy azok egyáltalán, akkor ebből legalább kárpótlást adni.
Igen.
Nem beszél, mert ha komolyan veszük, az egy sokkal az országnak egy jövedelmet jelenthetne, hogyha a medve kilövéséért fizetnének külföldieknek, mint az, hogy kimérgezik őket, mert csak egyedül a Székelyföldön van az, hogy nem mérgezik ki, mert akárhova elmegyünk, máshova, mosolyogva mondja a Bihari, hogy hát már csak egyszer ment el hozzá a medve, és másnap már a biztos, hogy hozzá többet nem ment el, mert megkapta az adagot. Ez egy normális dolog, ezt tudják nagyon jól a környezetvédők is, az úgynevezett környezetvédők, akiket nem tudom, az egyszerűen a medve mafia. Na ez érdekel, hogy mekkora adókat fizetnek ezek, akik könyveket jelentetnek meg ebből. Az a bizonyos medvepásztor, aki ide kovágott külföldről attól, hogy meggazdagodjon. Na ez érdekel, hogy ezek mennyi adót fizetnek? Fizetnek egyáltalán valahova adót?
Köszönöm. Igen, köszönjük szépen, miniszter úr.
A medve mafiáról szóló nehezen jellemezhető teória a lehető legkárosabb, amit az elmúlt időben hallottam. Ekkora őrültséget nem szabad mondani, mert holnap az is medve mafia, az is mafiózó lesz, aki pénzért medvét lő, az is mafiózó lesz, aki vadásztársaságot működtet, és a vadásztársaság megpróbálja a medve problémát kordába tartani azáltal, hogy fizeti a vadőrt, aki kilövi a medvét. Tehát minden maffia lesz, ami a medve körül van, mert a medvéből, ha valaki pénzt csinál, akkor pont olyan maffiózó lehet az is, aki kilövi a medvét, mint az, aki védi a medvét. Tehát így egymásnak ugrasztani azokat, akiknek joga van utóvégre véleményt mondani, a lehető legnagyobb butaság. Ezért tartom veszélyesnek a maffiózó szó használatát. Nem tudom, hogy a medvepásztor mennyi adót fizet, pénzügyi dolgokkal mi nem foglalkozunk, valószínű, hogyha van egy vállalkozása, és hivatalosan végzi, akkor fizet adót is. Mi szigorítani fogjuk a sürgősségi kormányrendelet felkészítettük, és szigorítani fogjuk ezeket az engedélyeztetéseket, fel fogjuk számolni az engedély nélküli medveleseket, fel fogjuk számolni azokat a helyszíneket, ahol etetik a medvét azért, hogy utána pénzt csináljanak belőle, és amikor vége a szezonnak, a turista szezonnak, akkor a medve azt a kukoricát, azt a csokoládét bent a lakások és a házak környékén keresi. Tehát ezek nagyon-nagyon káros intézkedések. Tusnád környékéről például elment az egyik medveles szervező, természetesen, hogy próbálja újra szervezni a tevékenységét néhány kilométerrel odébb. Egy másik önkormányzat, az egy másik közösséget veszélyeztetve. Tehát a makia szót én nem ajánlom használni senkinek, még akkor sem, hogyha valaki azt hiszi, hogy most már mindent is tud a medvéről, mert árthat annak, aki holnap után meg akarja oldani ezt a problémát.
Igen, miniszter úr, több kérdésünk is érkezett még SMS-ben, jó lenne, minél többre tudnánk választ adni, meg kérem, hogy röviden válaszoljon lehetőség szerint. Azt írja Imre, jó napot kívánok, elugrott, még mindig érkeznek. Miért ilyen lassan halad a zöldház program? Már december elején minden adatot benyújtottam a dossziéba, pozitívan elbírálták, júliusban aláírtam online a szerződést, és azóta síri csend, az elsők között lennék, de van remény, hogy az idén sikerüljön, kezdték már szerelni a rendszereket, tisztelettel Imre.
Hogyha túl van az jóváhagyási folyamaton, és alá van írva a szerződés, akkor utána a kivitelező cégtől függ, hogy milyen gyorsan vitelezi ki a beruházást. 10 000 dosszié van jóváhagyva a 45-ből. Remélem, hogy elérjük szeptember végére a havi 10 000 jóváhagyott dossziét, és így néhány hónapon belül minden 45 000 kiértékedésre, elbírálásra kerül.
Tehát gyakorlatilag már kezdték akár szerelni is fel a rendszereket?
Igen, igen. Attól a pillanattól, hogy jóvá van hagyva és alá van írva a finanszírozási szerződés, utána kizárólag az illető cégnek a feladata, hogy kivitelezze a beruházást.
Erzsike írja, jó napot kívánok, akik természetes gyepet kaszálnak és úgy tartják az állatokat, azok a gazdák nem kaphatnak a szájkárra kártérítést. A szénamennyiség 1/4 van az idei évben. Köszönöm a választ, Erzsike.
Az aszálykár minden kultúrára ki kell fizetni, a mezőgazdasági igazgatósághoz kell fordulni, az aszálykárt a mezőgazdasági minisztérium fizeti. Biztos vagyok benne, hogy az igazgatóság az a gyep területeken tapasztalt kárt is meg tudja téríteni.
Sanyi Szárhegyről, a Ráblá Lokál helyi roncs program, mondom én, kapcsolatban. Az önkormányzatok a rájuk eső anyagi kifizetéseket honnan és miből finanszírozzák? Önerőből, mert ez így nagyon sok. Sanyi írja Szárhegyről, és itt még van egy kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy Hargita megyében létezik-e az a roncs program, amivel nem kell új autót vásárolni Ditróban, például, tisztelettel Mária kérdezi.
Múlt pénteken beszéltük az országos önkormányzati szervezettel, a municipiumok szervezetével újra a helyi roncsprogram minisztéri rendeletét. Azt javasoltam nekik, hogyha nem bírják finanszírozni a felét a 3000 lejnek, akkor megemeljük 80%-ra az állami finanszírozást, tehát 20%-át fizeti az önkormányzat, 80%-at fizet majd az állam. A programot az önkormányzat kell indítsa, az önkormányzat kell lebonyolítsa, és a hét folyamán jóváhagyunk egy olyan elszámolási rendszert, amely nem kényszeríti az önkormányzatot arra, hogy előfinanszírozza a 3000 lejt, így fel tudjuk gyorsítani a folyamatokat. Bízok abban, hogy október 1-én tudnak indulni ezek a helyi roncsautóprogramok.
Jó napot kívánok, érdeklődnék, a 2018. évi medve által autóban tett kárt mikor térítik meg, megtérítik egyáltalán?
2018-ban nem volt jogszabály, amely lehetővé tegye, hogy az autóban tett kárt meg lehessen téríteni. Ma van, a 2018-as kárt csak bírósági úton lehet kártérítést érvényesíteni. Tehát 4 évvel ezelőtt nem létezett olyan jogszabály, amely lehetőségét egy az autóban tett kárt.
Mert mikortól létezik, hogyha még valakinek van ilyen?
2020-tól, és most hagytuk jóvá azt a minisztéri rendületet, közös kormányhatározatot a mezőgazdasági minisztériummal, amelyel ezt a kártérítési rendszert lehetővé tesszük. Ez a kártérítési rendszer már nem csak az autóban tett kárt téríti meg, hanem a medvált a megtámadott személyeknek is tud fizetni az állam, azoknak a személyeknek, akik tartós sérüléssel maradnak a medvetámadás után, vagy Isten őriz, haláleset, ha bekövetkezik, akkor a hozzátartozók egy úgynevezett nyugdíjszerű juttatásba részesülnek.
József írja, jó napot kívánok, ebben az energiaválságban a fotovoltaikus panók maximális szponzorizálása lenne szükséges a lakosság irányába, József.
A pénzt tudtunk hozzá rendelni, a környezetvédelmi alap egyszerűen nem bírja azt a több tízezer dossziénak az elbírálását, amely ráborult a rendszerre. Valószínű, hogy több százezer ilyen család van, aki várja a támogatást, ezért módosítottuk a rendszert, és amennyiben a jelenlegi csomagot le tudja zárni, és a 45 ezer dossziét ki tudja értékelni a környezetvédelmi alap, akkor tudjuk indítani az új kiírást, amely már sokkal egyszerűbb lenne, és ahol, amikor a cég tudja szerelni, szereli, és a háztartási roncsprogram mintájára sokkal könnyebben, leegyszerűsítve tudnak majd a kedvezményezettek bejelentkezni egy napelem programba.
Azt írja Alpár, tisztelt Táncos Barna, sajnos az erdőkitermelés a mai napig nem erdőkitermelést a mai napig nem ellenőrzik megfelelően. Konkrét esetekről tudok, hogy a kibélyegzett mennyiségű közel dupláját termelik ki, és kapnak megoldást az értékesítésre, nagyon össze vannak fonodva a szálak, tisztelettel Alpár Szováta környékéről.
Sajnos mindig lesz törvénytelenség az erdőkitermelésben, mindig egy állandó harc a tolvajok ellen, és arra kérem Alpárt, hogyha konkrét esetű tud, akkor jelezze az erdőőrségnek, még akkor is, hogyha úgy gondolja, hogy a szálak összefonodnak, mert nincs annyi ellenőr, aki minden egyes fa mellett, minden egyes kitermelésen állandó jelleggel tudna lenni. Ez egy állandó harc lesz, ugyanúgy, mint a cigarettacsempészés, vagy a törvénytelenül előállított alkoholnak az értékesítése, mert ez egy állandó harc az ellenőrök, az állami szervek és a tolvajok között. Én úgy gondolom, hogy sokat tettünk azért, hogy kevesebb legyen a törvénytelen kitermelés, és tudunk még javítani a rendszeren, és kell is.
A műsor támogatója a UBM Feed Románia, az ország legmodernebb takarmánygyártó üzeme. Takarmányok minden haszonállat részére.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Azt írja Kocs Ilona SMS-ben, köszönöm szépen Táncos miniszter úrnak, hogy az udvarhelyi károgást kicsit enyhítette, a varjak csókák ritkítását engedélyezte. Én a miniszter úr, hogy...
Szívesen, és ajánlottam a módszert a szakmáriaknak is, ők nehezebben merik bevállalni ezeket a módszereket, de szükség van az ilyen beavatkozásokra, védjük mi a természetet, de mindenkinek megvan a saját élettere. A csókák, a varjak, a madarak tudnak fészkelni az erdőben is, és hál' Istennek Székelyföldön van elegendő erdő, ahol megtalálják ezek a madarak az életteret.
Igen, nekünk viszont nem maradt időnk a hulladék gazdálkodásról beszélgetni, de visszavárjuk majd egy következő műsorba. Mai meghívottam Táncos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Én is köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást mindenkinek.